Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kis Dáviddal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programjának szakmai vezetőjével Nagy Viktória Angelika beszélget. A beszélgetés második része következik.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai hitvalló vendége Kis Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, aki elsősorban roma közösségek felzárkóztatásával foglalkozik, a jelenlét program szakmai vezetője. Az eredetileg szociológia történelem szakon végzett, most már 3 gyermekes édesapa, a Máltai Szeretetszolgálatnál eltöltött első 8 évét Monoron, a Tabán integrációs program szociális munkásaként, majd programvezetőjeként töltötte. Ennek az 500 fős roma közösségnek a mindennapjait kísérve született meg a Szeretetszolgálat jelenlét programja. Kis Dávid az élményei alapján könyvet is írt, melynek címe Dávid naplója, cigánytelep 8-tól 4-ig. Dávidot 2021-ben Novák Katalin miniszterasszony az Élet az esélyre díjjal tüntette ki. Mi az, amit a tevékenységed során egyik legnagyobb eredményednek éreztél? Mi az, amit esetleg kiemelnél? Amikor így készültem a beszélgetésre, akkor engem az például nagyon megfogott az a kis történet, amikor 2016-ban a ti gyerekeitek kísérhették a felnőtt válogatottat a Magyarország elefántcsontparti barátságos mérkőzésen. Az úgy tűnt, hogy nagyon motiválta a gyerekeket. Hogyan látod, hogy mi volt olyan program, ami nagy hatást ért el?
Ugye, amit említettél, ez a válogatott meccs, ahol bekísérő gyerekek lehettek a monori srácok, ez nekem liba bőrös program a mai napig. De néha, ha rossz kedvem van, vagy szomorú vagyok, vagy valami nem sikerül, akkor megnézem a videó megosztón ezt a kis videót, és kicsit megnyugszom, hogy ez nagyon rendben van. Ott a gyerekeknek olyan élményt adtunk, ami örökké tart, nem felejtik el, a mai napig emlegetik ezt. Ehhez ott egyébként kellett a MOL segítsége, hogy ezt felvállalja, ezt a dolgot ott fizesse, és ezt a videót elkészítse, és tegyen rá reklámot, és ezt lássa ország, világ, rengeteg ember, ha az előbbi társadalmasításra gondolok. Ez szerintem nagyon fontos dolog. Az, hogy gyerekeknek élményt adjunk, az mostanában az egyik legjobb dolog, amit tudunk csinálni. Nekem az egyik ilyen élményem, amikor... És ebben nagyon sok tanulság van, azt gondolom, ebben a történetben, amikor 3 gyerek Monoron megnyert egy versenyt, egy ANTS versenyt, ahol egy hetes balatoni nyaralást kaptak a 2 lány és 1 fiú. Kicsik voltak, 10 évesek voltak, úgy emlékszem, és nagyon nehezen indult ez az egész, mert egy átlag gyereknél, amikor nyerünk egy ilyet, akkor kapunk egy listát szülőként, hogy strandpapucs, törülköző, fogkefe, váltó, zokni, váltófürdőnadrág. Na, ezeknek a gyerekeknek ezek nem voltak. Így alapból a szülők el sem akarták őket engedni, de ezt beszereztük, szereztünk egy kis buszt, hogy akkor vágjunk neki ennek az útnak, és itt én még semmire nem gyanakodtam busztán. Azt mondta, egy hetes balatoni tábor, nem tudom, tök átlagos dolog. Elindultunk a busszal, én vezettem, egyedül voltam, és hátul 3 gyerek, 3 kisgyerek ült bent, és ha Monorról elindulunk, az első település Péteri, egy kis falu, aminek van egy pici horgásztava a falu elején. Ez egy 10 perces utazás volt addig, és a gyermekek extázisba esve elkezdtek újongani, hogy ők megérkeztek a Balatonra, és hogy ez mekkora dolog, és hogy ez micsoda tó, és azt sem tudtam, hogy hol vagyok, hogy hogyan magyarázzam el nekik, hogy ez nem a Balaton, hát milyen hülyeskedtek mondani, hát ez nem a Balaton, hát még énekelünk sokat, meg nem tudom, legalább 2 óra lesz, mire odaérünk. Bolondnak tartottak, hogy jaj, Dávid, maradjál, hát ez a Balaton, hát itt szórakozol, parkolj, majd le. Na, aztán elaludtak, és a északi partra mentünk, a Fűzfőjöbölnél látjuk meg ott a Balaton. Azt a dolgot, amikor ott a gyerekek meglátták a Balatont, én soha az életemben nem fogom elfelejteni. Soha. Nem tudja kitörölni belőlem senki, hogy az ablakra tapasztva az orrukat, nézték azt a hatalmas vizet. És újongtak, és éjjeneztek, hogy mekkora víz, hogy ez micsoda dolog, és mennyiben átértékelődött, ők biztos nem mennek bele, mert cápa, krokodil, stb. Minden egyéb dolog van benne. És aztán megérkeztünk, ott voltak egy hétig, itt lenne a happy endes rész, hogy akkor ez milyen nagyszerű dolog. Aztán visszamentünk egy hét múlva Monóra, ugyanúgy busszal itt, ügyvédgyerekek, köműves gyerekek, orvos gyerekek, mindenféle gyerekek voltak a táborban, és hazafele én azt hallgattam, hogy ú, hát hogy én köműves leszek, én orvos, én ügyvéd leszek, mert a pici Józsikának az apukája ügyvéd, és hogy ő megvédi az embereket, és nem tudom, hazaértünk, és ők a következő 3 évben újra nem hagyták el a monori cigánytelepet. Ott éltek benne, és így az emlékek elkezdtek foszladozni bennük. Úgyhogy amikor beszélgetek kollégákkal, akkor én ezt mindig elmondom, ez nagyon nehéz. Szombaton, vasárnap, nyári szünetben, hogy a gyerekeket vigyük bárhova, az aratóbálba, a szomszéd diszkóba, a Balatonra, nem tudom, a svájci nagykövethez, teljesen mindegy, csak mozduljanak ki abból, amiben léteznek. Ez elengedhetetlen a mi történetünkben, mert ott fog találkozni mással. És azt gondolom, hogy nekünk, az én gyerekeimnek az, hogy most szombaton lemenjünk megnézni a jeges Balatont, az semmi, semmi. Beülünk az autóba, és lemegyünk, és megnézzük. Tehát, hogy semmi. Abban nőnek fel a gyerekeink, hogy van Balaton. Ez nem kérdés. Más gyerekeknek, felnőtteknek ez egyáltalán nem egyértelmű dolog. Egyáltalán nem egyértelmű dolog. És ebben muszáj mozdulni. Az élményadás az egyik legfontosabb dolog.
Ez a terület, ahol te dolgozol, rengeteg erőt kíván, főleg lelkiekben. Te honnan merítesz erőt ehhez a szolgálathoz, ehhez a munkához?
Nagyon sok erőt kíván, ez tény. Tényleg munkatársak vagy szociális területen dolgozók százai tényleg nehéz területeken dolgoznak. Mindenkinek más nehéz. Más nyilván egy fogyatékos otthonban dolgozni, egy idősek otthonában, egy cigánytelepen, egy családsegítő szolgáltnál, egy kórházban. Erőt mindenki máshonnan merít szerintem. Nekem nyilván a családi háttér fontos. Fontos az, hogy biztonságban tudom magamat otthon. Enélkül szerintem nem menne. Azt, hogy mindenki valahol kikapcsol, és letudja azt, amit lát, vagy amit tapasztal, és ki mi tűrő képességénél. Tehát, hogy mindenkinek más nehéz, hogy ezt hogyan dolgozza fel, ezt is szerintem tanulni kell. Van, akinek jó egy szupervízió, van, aki a templomban, van, aki Isten segítségével, mindenki más. Hogy én úgy dolgoztam fel a kezdeti években a napi eseményeket, hogy kiírtam magamból ezeket a dolgokat, úgy, ahogy. Tehát, hogy én leírtam csúnya szavakkal, amit gondolok, amit láttam, amit tapasztaltam. Ezek, mint én, fél egyoldalas dolgok voltak, akkor vonattal jártam még, a vonat erre nagyszerű időtöltést adott, úgy szoktam mindig mondani, hogy van egy furcsa hasonlat lesz, de van a film Túl a csúcson, a címe, Sylvester Stallone a főszereplője, és ő így szkanderozik, és ő mondja benne, hogy amikor a sapkámat megfordítom, akkor olyan, mint hogyha egy gépet kapcsolnék be. Amikor kimegyünk a cigánytelepre, akkor be kell kapcsolnunk magunkat, és amikor kijövünk onnan, akkor meg ki kell kapcsolni, mert különben megbolondulnánk valószínű. És tanítjuk azt is, hogy a szociális munkás nem vonódik be. Mi azt tanítjuk, hogy aki nem vonódik be, az nem jó szociális munkás. Tehát akinek nem jut eszébe este, hogy vajon mi van most a pityúval, vagy ott hagytam egy vödör tüzelővel, mi lesz vele, szerintem eszünkbe jut. Nem tud nem eszünkbe jutni. Én írtam, és az írással átkapcsoltam magamat, nyilván otthoni üzemmódba, ami az esetek nagy többségébe ment, nyilván néha nem. Ezekből az írásokból lett aztán a könyvem, a Dávid naplója, Cigánytelep 8-tól 4-ig.
Esetleg a munkád során tapasztaltad-e az isteni gondviselést? Közelebb jutottál-e Istenhez a szolgálatod során?
Persze, rengetegszer. Óránként, percenként. Hát, aki járt már cigánytelepen, azt tudja, hogy az ott élő embereket szerintem nagyon sokszor, vagy mindig az Isten vigyáz rájuk. Tehát, hogy különben nem tudnának létezni. Hogy olyan körülmények között élni, hogy mindig van megoldás, hogy legtöbbször van kiút, ez megérinti az embert persze. Nyilván az én identitásom ettől nem állt távol, tehát, hogy sőt, közel áll ehhez a területhez. Én ezt mindig figyeltem, néztem az embereket. Nekem számomra megtisztelő a cigányság Isten szeretete, hogy milyen szintig van jelen az ő életükben a feljebb való, hogy a legnagyobb nyomorban is mindig gondolnak rá, hogy minden házban van egy Mária kép, egy imádkozás, egy imádság mindig erőt ad nekik. Ezekből persze, hogy én ismeritek. Az ő erejük az én erőm is. És vicces, mert akkor a Mária Rádió egyik riportere volt lent Monoron nálam interjút adni, és hozott egy csomó matricát, nem tudom, hogy ez még most is van-e nálatok. Nyilván ez a jelkép, és ez a rengeteg matric ott volt az irodámban, és mindig így lopkodtak belőle a gyerekek, mert menő volt, hogy nagyon sok Mária Rádiós matrica volt a cigánytelepen, meg sokszor nyilván szigetelő szalakát is használták, bocsánat, ez most nem, de hogy nagyon sok helyen ott volt ez a kép, de enélkül is az ő életüket az átszövi. Egy fura vallásosság, ami abszolút megérinti az embert.
Hogyan éled meg azt, hogy a máltai szeretett szolgálatot képviseled? Mit ad neked az, hogy egy ilyen vallási szervezetet, Kozma Imre atya által alapított magyarországi szervezetet szolgálsz?
Számomra ez az egyik legnagyobb büszkeség. Tehát, hogy én nagyon jó szívvel és szeretettel dolgozok, de a dolgozás rossz szó. Tehát, hogy tevékenykedek ezért a szervezetért, vagy ennek a szervezetnek a nevében mindenhol. És tulajdonképpen aki a máltai hitvallást vallja, és közénk szegődik, hogy ezt a tevékenységet végezze, azoknak azt gondolom, hogy átszövi az életét az, hogy egy ilyen jó szervezetben dolgozik, egy menő szervezetben, ami egy olyan civil szervezet, akinek a vezetője Kozma Imre atya. Ki az, akit ez nem hatna meg, vagy aki nem szellemülne át, hogy felhívom Imre atyát, és eljön velünk egy foci meccsre a gyerekekhez, és együtt nézünk, együtt szurkolunk, és az a szeretete, hogy ő a gyerekek felé fordul, nem tud az emberre nem hatással lenni. A Máltai Szeretett Szolgálat ma az ország egyik legnagyobb civil szervezete, de úgy viszont biztos, hogy a legnagyobb, aki ezzel a területtel foglalkozik civilként, és nyilván nemzetközi szervezet vagyunk. Nekem ez egy nagyon erős biztos pont az életemben. Nem tudnám elképzelni magamat most máshol. A múltkor szintén a közösségi médiában egy erdélyi család segítségére buzdítottak, és ott egy máltai kolléga valahogy ajánlkozott, hogy segít, és egy Magyarországon élő ember kérdezte, hogy jó kezekben lesz. Tehát, hogy akin a máltai pajzs rajta van, biztos, hogy jó kezekben van. És én vakon tudtam oda kommentálni, hogy igen, jó kezekben van. Nyugodj meg, az a család biztos, hogy jó kezekben van, odafigyelést kap. Mi egy nagy család vagyunk, jó nagy család, akik egymásra is odafigyelünk, és ez az erő az, ami a ránk bizottaknak erőt kell, hogy adjon.
Utolsó kérdésként, mik a jelenleg futó programjaitok, és milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
Hát aktuálisan nagyon nagy munkában vagyunk. Az a sok előzmény, amiről most beszélgettünk, a máltai modellprogramok, a jelenlétprogramok hoztak egy pici gyümölcsöt, ezt észrevette a magyarországi szociálpolitika, a kormányzat, és felkérést kaptunk máltai szeretetszolgálatként, hogy országosan terjesszük ki ezt a hálózatot, ennek a nevelet felzárkózó települések hosszú távú programja, ami alelnökünk miniszterelnöki biztosként vigyázza ezt a programot és felügyeli, ahol a 300 leghátrányosabb helyzetű településre terjesztjük ki a máltai jelenlét módszertant. Immáron nem csak máltaként, ez azt gondolom ebben egy nagy szó, hanem az összes nagy karitatív szervezet bevonásával, az ő segítségükkel partnerségben dolgozunk ezeken a településeken. A Református Szeretett Szolgálat, Katolikus Karitász, Baptista Szeretett Szolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet és számos további kis civil, illetve még további egyházak, akik településeken végeznek most szociális munkát, jelenlétprogramot. Ez most már 2,5 éve tart, rengeteg település bevonásával, azt gondolom rengeteg eredményünk van, és mindenképpen jó kilátásként kecsegtet, hogy ez egy hosszú távú program, mi 10 évre tekintünk előre. Ilyen volumenű program nem volt még az országban, ami a felzárkózás segítse, úgyhogy most nagy munkában vagyunk, rengeteg munkatársat kell toboroznunk, rengeteg segítőt, aki velünk dolgozik, És bízom benne, hogy az a pozitív elmozdulás, amiről próbálok mindig beszélni, az nem törik meg, hanem továbbra is kitart, és jó kezekben lesznek a ránk bízottak.
Nagyon szépen köszönöm Kis Dávidnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jelenlét programja egyik képviselőjének, hogy itt volt velünk a Mária Rádió Hitvaló című műsorában.
Köszönöm szépen.
Kis Dáviddal a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jelenlét programjának szakmai vezetőjével Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.